Van egy ilyen jogtechnikai szempont is, hogy valamit törvényben kell szabályozni, ugye azok nagyjából azok a témák, amiket a jelenlegi törvény is tartalmaz, hogy megállapítja azt, hogy ez egy milyen típusú szervezet, megállapítja az irányítási struktúrát, és még előbb kellett volna mondanom a feladatokat, tehát a dedikált célokat. Ezen belül pedig ki kell alakítani, ahogy az előbb is mondtam, különböző működési garanciákat. Ugye egyrészt nálam, és most ismételni fogom egy kicsit magam, fontos lenne a függetlenség. Tehát, hogy a támogatási döntéseket tényleg egy független szakmai testület hozza meg, távol a politikai befolyástól. Ez nagyon fontos garancia. A másik szerintem, amit szintén említettem már, azok a világos törvényi célok. És tehát, hogy annak a pontos meghatározása, hogy milyen közérdekű célokat szolgálnak a támogatások, vagy egy adott támogatás, vagy egy támogatási téma. Ez nem feltétlenül törvénybe való, ezt lehet alacsonyabb szinten is szabályozni. Ezen kívül ugye nagyon fontos, ezt is talán érintettük, hogy a támogatási döntésekben mindenképpen szakmai és civil szereplők vegyenek részt, de hogy fontos, hogy az összetételük kiegyensúlyozott legyen. Tehát tudjuk, hogy nincsen egységes média szakma, hiszen más érdekei vannak mondjuk egy országos hírportálnak, egy helyi lapnak, egy civil rádiónak, de hogy mindenki képviselve legyen a döntéshozó grémiumokban, ez is nagyon fontos. Ugye említettem azt, hogy a nyilvánosságot, meg az átláthatóságot, ugye legyenek nyilvánosak a pályázati kiírások, átláthatók legyenek a szempontok, amik alapján elbírálják a pályázatokat, a döntéseket indokolni kell, megint ismétlem magam. Ugye említettem a jogorvoslatot, ezen kívül még van egy érdekes kérdés, amire nem nagyon tértünk ki, az pedig a platform semlegesség elve. Szerintem ennek is érvényesülnie kell. Ezen azt értem, hogy minden média típus és platform azonos eséllyel pályázhasson tartalmakra, értékes közszolgálati jellegű tartalmakra, függetlenül attól, hogy milyen technológiával működik. Szerintem ez is nagyon fontos. És igen, hogy ezt is említettem talán, de nem baj, hogyha most itt a kis listámba veszem, hogy ne elsősorban médiaszervezeteket, bár ezt mondjuk annyira kategorikusan nem zárnám ki, hanem közérdekű újságírás támogasson egy ilyen sajtóalap.
Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a valóság, és hogy a sajtóalap az pontosan hogy fog működni, és mi fog beletartozni, nyilván akkor is visszatérünk. Az biztos, hogy most nagyon sokan gondolják végig, hogy mi az, aminek meg kellene felelni minden szempontból, szakmailag, közéletileg ennek a sajtóalapnak, és én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Cseh Gabriella, médiajogász, mesterséges intelligencia szakjogász, és egy kicsit mélyebben is bele tudtunk merülni mi is ebbe a témába.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, and I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.
what a wonderful world. Ooh, yeah.
117 perc.
Mindannyian érezzük a saját bőrünkön, hogy most már nagyon elég volt ebből a melegből, mert megviseli a szervezetünket. Természetesen a gyerekekét és az idősebbekét még jobban, de az egészséges emberek is érzik, hogy nem ez az a hőmérséklet, amire hitelesítve vagyunk. Mindig azt halljuk, hogy nagyon vigyázni kell az ózonjukra, mert az ózon az, ami megvédi a Földet. Azonban éppen most olvastam egy cikket, ami arról szól, hogy a hőhullám mellett itt a nyári légszennyezés az ózon. Az az ózon, ami a talaj közeli ózon, és ennek a koncentrációs szintje egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi. Hogy pontosan miért jó a ózon, és hol veszélyes? Hát erről fogom most kérdezni Varga Juditot, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársát. Szeretettel köszöntöm.
Szeretettel köszöntöm én is Önt, Mása és a hallgatókat.
Folyamatosan arról beszélünk, hogy meg kell mentenünk az ózon réteget, most meg azzal találkozunk, hogy hát azért egyáltalán nem mindegy, hogy hol helyezkedik el ez az ózon, illetve milyen koncentrációban. Mi az, amire figyelnünk kell, és különböztessük meg akkor ezt a kettőt.
Az ózon egy rendkívül izgalmas, érdekes anyag, amely valóban fent a stratoszférában, ilyen 15-25 kilométer magasságban óriási szolgálatot tesz, nélkül a földi élet sem létezhetne, kiszűri ugyanis a napból érkező káros sugarakat. Hogyha ezt nem tenni, akkor első körben, ahogy láttuk így az ózonjuk megjelenésével, a bőrrákos megbetegedések, a szemet érintő megbetegedések növekedhetnek, de még egyszer, hogyha ott megszűnne, akkor ez élet sem létezne itt a Földön. Amikor az 50-es évek után elkezdték ezt a területet vizsgálni, és rájöttek, hogy ezek a klórozott-fluorozott szénhidrogének, a CFC-k milyen kárt okoznak az ózonrétegben, akkor 1987-ben megszületett a montreali jegyzőkönyv, hogy ezeket az anyagokat kivonjuk, és több kibocsátást ne engedjünk meg. Ez egy nagy siker volt, az egyik legszebb világszintű összefogás, az ENSZ összes országa részt vett benne, és szerencsére ennek meg is lett az eredménye, és az ózonjuk regenerációja, úgy látjuk, hogy elkezdődött. Ha azonban nem itt található az ózon, hanem lent itt a közelünkben, a talaj közeli ózonszint, az viszont már ránk nézve káros, mert a nagy reakció képessége ez esetben nem a napsugárzás ellen irányul, hanem az ellen, ami a közelében van, az emberekre, az emberi egészségre, a növényzetre. Elég komoly károkat okoz a növényzetben, az ökoszisztémában is.
Ugye szoktuk hallani, hogy ózondús levegő, és az Ön cikkében olvasom, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen nagyon szúros szagú, mérgező gáz, ami erősen oxigál. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag akár érezhetjük is, hogy a levegőben van, tehát hogy a szaglásunk figyelmeztet arra, hogy itt valami gond van.
Hát ez is kétféle dolog. Uh-huh. Egyrészt, igen, már nevét is az ozein görög szóból kapta, ami a szagot vagy rossz szagot árasztót jelent magyarul. Tehát, hogyha nagy mennyiségben van, akkor valóban ezt érezzük. Egyébként szoláriumokban vagy nyomtatók környékén esetleg érezhetjük, ha egy kicsi helyiségbe rakták be a nyomtatót, és hosszan ott nyomtat valaki, akkor már lehet érezni az ózonnak ezt a szagát. A kültéren azonban ott sajnos a légszennyezés ilyen szempontból teljesen láthatatlan, megfoghatatlan. Nem is érezzük, hogy egyes légszennyezőanyagok milyen veszélyes szinten lehetnek jelen a közelünkben vagy környezetünkben. Ha fűszagot érzünk, az ugye ott jellegzetes, azt megérezzük, de kint a kültéren az ózon szagát így nem fogjuk már érezni. És igen, ez az ózondús levegő, ez valami érdekes irodalmi fordulat, ami sajnos így a tudományos oldalon nem támaszthatunk alá.
Akkor most egy ilyen illúzió romboló beszélgetést folytatunk, hogy az ózon az nem mindig tesz jót nekünk, mert amit én végigolvastam, azért az elég ijesztő, hogy csökkenti a tüdőfunkciót, a légzőszervi megbetegedéseket, az asztmás tüneteket, és hát tudjuk, hogy A szív- és érrendszeri megbetegedéseknek ez a hőhullám is nagyon rosszat tesz, úgyhogy nézzük meg, hogy hogy függ össze a hőhullám, illetve az ózonkoncentráció.
A megoldás az esetben az ózon képződésben rejlik. Uh-huh. Az ózon ugyanis nem csak amiatt izgalmas, hogyha fent van, szeretjük, ha lent van, nem szeretjük, hanem amiatt is, mert igazából nem bocsátjuk ki. Ez egy olyan légszennyező anyag, úgynevezett másodlagos légszennyező anyag, ami a levegőben keletkezik, nyilván azokból az anyagokból, amiket mi is kibocsájtunk, ez a közlekedési eredetű nitrogén, vagy fűtési eredetű nitrogénoxidok, az illékony szerves vegyületek, például a háztartási oldószerek, vagy a festésmázolásra használt nem vízbázisú szerek, de a természetben is vannak ilyen jellegű kibocsátások. A metán, a szénmonoxid, ezek azok az úgynevezett prekurzoranyagok, amelyek, hogyha a levegőben rendelkezésre állnak, és ehhez van megfelelően magas hőmérséklet és kellően intenzív napsugárzás, akkor beindul az ózon keletkezése. Na most ez a folyamat, ez rendkívül bonyolult. Azt gondoljuk, hogy már fő mozzanatait értjük, de még mindig kutatják a különböző illékony szerves vegyületek hatását, az egyéb katalitikus folyamatokat, amik befolyásolhatják, illetve hát mindeközben a légréteg, ugye, hogy a szelek viszik, az mozog, úgyhogy az is elképzelhető, hogy ahol kibocsájtották a nitrogénoxidokat, mire ott abban a légrétegben ózon képződik, már 1000 kilométerrel odén jár ez a levegő réteg. És emiatt rendkívül nehéz az ózon szennyezettség ellen küzdeni, meg kell vallani a levegőtisztaságvédelmi szakmának az egyik legnagyobb kihívása. Bár évtizedek óta teszünk lépéseket ellene, gyakorlatilag szinte még növekszik is az átlagos ózonszennyezettségi szint itt az északi féltekén. Egyedül a csúcsokat sikerült csökkenteni, tehát most már nincsenek annyira nagy kiugrások, mint amiket régebben tapasztaltunk, de most is vannak.
Az életmódunknak köszönhetően növekszik ez még mindig folyamatosan?
Hát természetesen az emberi kibocsátás is mind szerepet játszik ebben, tehát valószínűleg mi is részt veszünk ebben. A globális klímaváltozás miatt a növekvő hőmérséklet kedvez olyan szinten, hogy van egy napi mozgása is az ózon szennyezettségnek. A reggeli hajnali órákra éri el a minimumát, és aztán ahogy a napsütésbe indul, úgy kezd emelkedni, és így akkor a délutáni órákban van ózon maximum. Ami jó a rosszban, hogy a hőhullám is akkor tetőzik, tehát amit javasolni tudunk, hogy szabadtéren ebben az időszakokban ne végezzünk, kinti, különösen komoly a fizikai erőfeszítéssel, munkával, sportolással járó tevékenységeket, és szerdőztessünk a hajnali órákban, azt már csak a hőhullám miatt is így tesszük.
És hát ugye látjuk, hogy folyamatosan Európában eldőtt tüzek lángolnak, úgyhogy nyilván azok sem tesznek jót az ózonkoncentrációnak sem, de hogy abból, amit most így elmondott, úgy tűnik, hogy egyrészt valóban szükség van arra, hogy valamit kezdjünk, megelőzzük ezeket a folyamatokat, tehát hogy jobban figyeljünk oda az erdeinkre, hogy megelőzzük az erdőtüzeket, illetve hát nyilván az életmódunkat, amit mi megtehetünk, azért nekünk is érdemes megtenni. Mert hogy pont az jutott eszembe ezeknél a hőhullámoknál, amikor mondta, hogy ne folytassunk aktív fizikai tevékenységet napközben, hogy például ott van az építőipar, ahol hát vagy dolgoznak, vagy nem, de az egészen biztos, hogy 43 fokban a tűző napon, nem tudom én, hatalmas betontömbeket emelgetni, hát az árt az egészségnek.
Csak a hőhullám miatt is, de igen, az ózon miatt is, sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy kellemes körülményeket biztosítson a munkahelyére. Kétségkívül ekkor is az, hogy sok vizet fogyasztunk, hogy az immunrendszerünket erősítjük, ez mind-mind azért tud segíteni. Talán ha tényleg ez az időszak jön, akkor ez a siesta, amit déli országokban úgy gyakorolnak, az esetleg nálunk is megfontolandó, hogy esetleg bevezetésre kerüljön. Lehet azt is látjuk, hogy a kukásoktól is most korábban jött, tehát hogy aki teheti, az próbálja ezt az időszakot elkerülni.
És hát ugye gondolom, hogy ezt az ózonszintet azért folyamatosan mérik, ugyanúgy, ahogy a légszennyezettséget, tehát hogy tudjuk követni, hogy mikor érdemes egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy kevesebbet menjünk ki esetleg az utcára,
vagy visszafogjuk a fogyasztásunkat.
Hogyne. Ahogy mondtam, a légszennyezést nem feltétlenül tudjuk mi magunk kiszagolni, ezért itt Magyarországon az országos légszennyezettségi mérőhálózat megteszi helyettünk azt, hogy ezeket a szinteket bemérje. Országszinte körülbelül 50-60 monitorállomás működik, ebből 50-en az ózon mérése is folyamatosan megtörténik. Ezeknek az adatait a ékezetek nélkül légszennyezettség.med.hu oldalon bárki megtalálhatja.
Hát az biztos, hogy egy kicsit rontottunk az ózon renoméján, de csak azért, amely itt van közvetlenül a közelünkben, talaj közelben, mert hogy nyilván az ózon réteg az az, ami megvéd minket, és lehetővé teszi az életet a Földön. Én nagyon szépen köszönöm Varga Juditnak, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársának, hogy itt volt velünk. És kívánok nagyon jó munkát, és remélem, hogy esetleg jövőre már arról számolhatunk be, hogy nem nőtt minimálisan az ózon koncentráció, hanem elindult visszafelől.
Nagyon sok munka, nagyon sok kutatás folyik ezen a területen, úgyhogy reméljük, hogy ez előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Én köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek jó egészséget, szebb nyarat. És hogy félszem be azzal, hogy most, hogy a hőhullám kicsit csitul, ez magával hozta azt, hogy az ózonszintek is az előrejelzések szerint csökkenni fognak a következő napokban.
Köszönöm szépen!
És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Két vendégünket is köszöntöm, Csonó Rolandot, aki iskola lelkész, és Bányik Rolandot, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket, de előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskola lelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
Igen, nekem is. Én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy?
Nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlet stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutatta meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
És akkor mi következett egyébként? Csak akkor már tudjuk.
Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az autót, elbeszélget.
Nem rájuk döntötte az asztalt, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, nevelőszülőköz kerültél.
Megkülönböztethetünk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbik, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te, tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
Aha, wow.
Hát ez nem volt annyira wow, de értem
de
a wow-dat.
Igen. De hogy ilyen is van.
Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fémdetektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszűrni a diák. És ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jelenetet is a diákok. Vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már.
Nálunk kb. Az a rendszer, hogy el van véve, közben reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
Nem
tehát adják, ott
nem, csak a törvény szerint elvileg.
A törvény szerint most már nem.
Adott szaktanárt kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkora macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol szóli után.
Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont a zsebükbe.
Hát
egy kamut leadnak, és az eredetit meg otthon, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szememben ők menőbbek voltak, és elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétrán egyet a menők közé.
De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is, vagy egyszerűen csak túléltek téged?
Csak túléltek.
Aha, tehát nem ismerték akkor nem. Még ezt föl, hogy neked mi a problémát. Féltek tőled?
Igen. Uh-huh. Igen. Főleg már középiskolában. Igen. Uh-huh. Ott már olyan voltam.
Uh-huh. Mit tudnál most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam.
Végül
hát ez
is.
Sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni kezelni ezeket a problémákat, tehát ezekből ki lehet talán lépni.
De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam vagy csapódtam, ugyanolyan utcagyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányaiból nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
Nem tudtam megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte.
Hát sokan leírni se tudtuk, hogy matek versenyt nem, hogy megnyerni. Tehát ez így.
És azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
Hú, látom, ez a legrosszabb.
Igen, látom rólad, hogy itt tudnám mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor is a kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apai, atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket, és szeresse őket. Tapasztalat.
Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió.